60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Torda Judit vagyok, a mai magazin szerkesztője. Bár április 1-e van, ígérem, hogy nem tréfálom meg önöket, bár szeretném, ha jókedvűen töltenék a következő egy órát. Egy időutazásra hívom önöket. Tartsanak velem! A bolondok napját évszázadok óta április 1-én ünneplik a különböző kultúrák, bár ennek a pontos eredete máig rejtély. Az áprilisi bolondok napi úgymond hagyományok közé tartozik többek között az álhírek terjesztése, vagy mások megviccelése. Bár ez manapság annyira nem újdonság. A népszokás szerint, ha valakit április 1-én rászednek, akkor a bolondját járatják vele, így lesz ő április bolondja. Ám még ennek pontos eredetét homály fedi, a média és a nagy márkák bolondok napi poénjainak felkarolása biztosítja a nem hivatalos ünnep hosszú élettartamát. Mai adásunk témái igen változatosak, de abban megegyeznek, hogy mindegyikben szó van tanulásról, a tanításról, és arról az érdeklődésről, kíváncsiságról, ami ahhoz szükséges, hogy a világ dolgait megismerjük. A tartalomból. A homo ludens, a játékos ember van a középpontjában első interjúnknak. Egy Kecskeméten élő festőművész felnőtteket tanít az akvarell elkészítésére. Költő, műfordító tanárember beavat minket többek között a Shakespeare szonettek rejtelmeibe. A Makovec iskola építésze mesél arról, hogyan illeszkedett bele nő létére ebbe a férfi szakmába. A Magyar Pedagógiai Társaság alapítási éve 1891. E patinás szervezet történetét meséljük el a végén. Az interjúk között felhangzó zenék Schubert művei. Kevesen tudják, hogy a zeneszerző 1818-tól több éven keresztül volt házi tanító az eszterháziaknál Zselizen. Ez a mai Szlovákia területén található Párkánytól néhány kilométerre. Schubert a két gróf kisasszony tanította zongorázni. Egyikük nagyon megérintette a szívét, és neki írta ezeket a négykezes darabokat, igyekezett minél közelebb kerülni hozzá. Jó szórakozást kívánok! Mit jelent a lencse lapítása? Számos közmondás eredetét, játékot, történetét ismerhetjük meg Kéri Juli interjújából.
Nemrégiben volt egy beszélgetésem Budai Évával, aki pedagógus, és indított egy sorozatot a Facebookon, ahol naptára lebontva híres embereket ismertet meg rövid kis életút formájában. De ez csak a tevékenységének egy része volt, mert hogy közösségi médiában találtam egy olyan mottót tőle, hogy csak egy magyar tanár vagyok, aki rajong a költészetért, a színházért és a játékért. Ezt szeretném egy kicsit most kifejteni, hogy ez milyen formában jelenik meg.
Akkor, amikor elmentem nyugdíjba, akkor lekötendő saját magamat, ezeken az évfordulós posztokon kívül csináltam egy másik oldalt, aminek azt a nevet adtam, hogy tanárnőkére. Egybeírva, kicsit asszociáltatva természetesen a tanár úr kéremhez, másrészt meg azért, mert hogy gyakorlatilag minden gyerek tanárnőnek hív, sőt most már a baráti köröm is tanárnőnek hív, és akkor ebből lett ez az oldal, és ezen az oldalon részint irodalmat mutatok be, kifejezetten költészetet, 90%-ban magyar költészetet, és rendszeresen játékokat.
De most ez a bemutatók, ez elemzed a verset?
Nem.
Csak,
nem.
Csak a verset
csak közé a, csak a verset magát, meg egy portrét a szerzőről, és olyan verseket keresek, amelyek nem az úgynevezett törzs anyag, hanem amikről azt gondolom, hogy ritkaságok, vagy egy-egy szerzőnek olyan verse, amit talán kevésbé ismernek, és van hozzá egy mottóm is, és az a mottó, hogy csak mert nekem tetszik. Szubjektív a dolog, és ezen az oldalon rendszeresen játékokat teszek közzé.
Irodalmi játékokat?
Irodalmi, műveltségi és nyelvi játékokat. Ez lassan alakult ki, hogy melyik napon, hogy, mint most már az a rendszer állt be, hogy hétfőtől péntekig költészet van, szombat-vasárnap játék van.
Egy kis szórakozás hétvégére.
Igen, és nagyon-nagyon sok kollega örül neki. Itt azért annyit elmondanék, hogyha ez érdekes, hogy ennek annyi az előzménye, hogy én, mint tanár, elkezdtem azt csinálni, hogy a nyelvtanórákat, amiket nem szeretnek a gyerekek és unalmasnak tartanak, hogy minden nyelvtanóra elején egy olyan 5 percet nyelvi játékokat játszottam velük. És ez a fajta bemelegítés, ez bejött, könnyebb volt utána tanítani, meg is fordítom a dolgot, rengeteget lehet a játékokon keresztül tanulni.
És akkor ebből készült egy könyv?
És akkor ebből lett ennek a sikere, ami bejött, és nagyon sokan érdeklődtek, és akkor ki fakultáción, ki magyar órán, ki egyéb alkalmakkor elkezdte ezeket a játékokat használni, visszajelezték, hogy ez mennyire jó, és így talált meg az a kiadó, aki aztán végül is vállalta, ez a Syllabux könyvkiadó, akinek a segítségével csináltunk ebből egy könyvet.
És ez is rendszeresen, folyamatosan megy?
Igen, a könyv az egy-két kiadásban elfogyott, azt hiszem, hogy most már sokan kérik tőlem, és már nem nagyon tudunk belőle rendelni, viszont a játékokat, azokat folytatom. Annyi változott, hogy hát azért 40 évig játékokat gyártani rettenetesen nehéz, az embernek kimerül a fantáziája, tehát van egy pont, amin túl néha azt éreztem, hogy nem jut eszembe semmi változatos és semmi új. Úgyhogy az elmúlt évben bevontam ehhez egy volt tanítványomat, aki Kőszegen tanít, logopédus, és gyártja a játékokat az ő maga logopédiai tevékenységéhez, és akkor most az van, hogy a vasárnapi játékokat ő csinálja azzal a címszóval, hogy Márti napja, és akkor egy kicsit ez így még változatosabb is lett.
Van olyan, vagy el tudsz mesélni valami olyan játékot, ami hallhatóan is érdekes?
Igen, vagy legalábbis remélem, hogy érdekes lesz. Az volt, vagy az a szisztémája a nyelvi játékoknak, hogy külön kategória például a betűk, a szótagok, a szavak, a mondatok. És akkor itt mondjuk, ami például érdekes, lehet a mondatok területén csinálni érdekeset, mondjuk nyelvi hibákat elrejteni a mondatban, és akkor azt meg kell találni, hogy mi benne a hibás. A szavak területén a legjobban bejönnek a játékok, azok a közmondásokkal és szólásmondásokkal, és ami nagyon népszerű, az például az, nekem ez jött be a legjobban, és akkor mondok egy konkrét példát, mert hogy ez hallható is, mikor a népdalokkal kezdtem el játszani, ami azt gondoltam, hogy ez egy közkultúra, és elkezdtem a népdalokat átírni, mondjuk egy ilyenre, hogy 2x50-nek, hogy is van, hogy 100 forintnak 50 a fele, tehát, hogy akkor 2x50-nek 1x50 az 1/2-e. És akkor ezekből kellett kitalálni a népdaloknak a szövegét, vagy a nyitósorát. És ezt csinálom mondjuk irodalmira is, tehát, hogy olyat, hogy egy-egy közismert verssor. Versot átírom prózára, ami a legnagyobb vétek egyébként a költészet ellen, de játéktak nagyon jó és nagyon szeretik. Mondok még egy gyors példát, mondjuk amikor az ellenkezője, tehát mondjuk, hogy a családi kör helyett, azt mondom, hogy egyéni négyzet. És akkor ebből kell kitalálni azt a szót, hogy családi kör, és akkor ilyen rengeteg van, fekete ország helyett fehér város, és ilyen hasonló ellentéteket. Őszinte leszek, engem is rettentően elszórakoztat, mikor gyártom ezeket a játékokat.
Tehát ha, amikor a Facebookon ezek megjelennek, ez egy olyan, amire vissza lehet írni a megfejtést?
Igen. Igen. Nem oda, hát mindig szoktam kérni, hogy üzenetbe írják, és ne oda, mert akkor elrontják mások játékát. És hát egyre többen vannak, akik szombat-vasárnap játszanak, és akkor küldik a megoldást. jártam már úgy egyébként, hogy nem írtam föl, mert fejben gyártottam a játékot, és rögtön begépeltem, és mikor egy hét múlva, vagy két hét múlva visszakérdeztek, akkor volt olyan, amire nem emlékeztem, hogy ezt miből találtam ki.
És meg kellett fejtened neked.
És meg kellett fejtenem saját magamnak, hogy akkor ott ültem jó ideig, hogy...
És akkor ezekből is jelent meg könyv.
És akkor ezekből lett ez a tanárnőkérem kötet, ami úgy van, hogy 100 műveltségi, ezek ugye irodalom, népdal, közmondások, szólások, életrajzokból részletek, tehát mondjuk egy-egy költőíró életrajzából egy legismertebb mondat, ami nem az, hogy hol született meg, hogy hívták a szüleit, hanem mondjuk valami ilyen ismertebb adat. És ebből van 100, és 50 van a nyelvi játékokból.
De van, játszunk nyelvtankönyved is.
És az a nyelvi játékoknak lett aztán egy másik változata.
Egy önálló kötet.
Az egy önálló kötet, ami most már harmadszor jelent meg, mert hogy ez nagyon működik, és nagyon bejött. Korosztályilag is, mert hogy ez a játszunk nyelvtant úgy építettem fel, hogy nagyjából a 11-16 éves korosztálynak. De a napi tapasztalatom, mert egy csomó kollégám is használja. Én megmondom őszintén, többek között én arra is használtam ezeket a játékokat, nem csak hogy a nyelvtanóra erején, hanem mikor be kell mennünk egymást helyettesíteni. És akkor az ember nem avatkozik bele a kollega tananyagába, hanem bevisz egy ilyen játékot. És akkor azzal le tudja kötni a gyerekeket, meg rengeteg visszajelzés jön.
Nyilván azért ez egy száraz tantárgy a nyelvtan mégiscsak, és azért ezzel kedvet csinálsz, mert nem tudják, hogy mikor mivel állsz elő, hogy úgy mondjam.
Egyfelől, másfelől meg nem érzik tanulásnak.
Igen.
Tehát amikor azt játsszuk, hogy mit tudom én, beviszek 15 közmondást, és azt mondom, hogy ezekből a közmondásokból mindenütt hiányzik egy számnév. És akkor ők kitalálgatják, hogy mindenütt hiányzik egy számnév, és akkor közben megtanultuk, hogy mi az, hogy számnév, mi az, hogy közmondás.
De hát ezekben nem csak diákoknak, mert korosztályunknak is egy jó kis ajtorna.
Pontosan, meg családi együttlétekre. Igen. Tehát én ezt szoktam ajánlani. Tegyük hozzá, hogy például évek óta a 6. és 8. felvételikben mindig vannak szólások és közmondások. A 80%-uk egyébként valami állatos, tehát hogy külön szoktam akkor a gyerekekkel átvenni, hogy állatos szólások, közmondások, és nagyon érdekes tapasztalat egyébként, hogy ki az, aki ezekből sokat tud. Aki otthon olyan környezetben él, hogy ezek egy része elhangzik, és sok esetben kiderül, hogy ja, persze a nagymamám mondta ebéd közben.
Igen, nagyon érdekes, hogy most volt egy szülői értekezlet az egyik unokámnál, és pontosan ez hangzott el az osztályfőnök részéről, hogy nem ismerik a gyerekek a régi kifejezéseket és a régi közmondásokat.
Igen, és ez nagyon jó, mert hogy
játék közben
pontosan a játszunk nyelvtanban van egy csomó olyan is, amikor mi az, hogy varkocs. És akkor én adok 3 megoldást, és akkor kiderül, hogy a gyerek ismeri, vagy nem ismeri.
És hát tulajdonképpen minden közmondásnak, szólásmondásnak van valami magja, vagy értelme, amit megint csak tanulnak belőle. Igen.
Mondom a kedvenc példámat, az egyik évben a felvételim benne volt az, hogy mit jelent az, hogy lencsét lapítani. Na most én magam ezt a szólást nem ismertem. És akkor a gyerekekkel együtt megfejtettük, hogy na, milyen a lencse. Hát lapos. Akkor meg mit jelenthet az, hogy lencsét lapítani? Valószínűleg valami fölösleges dolgot. Tehát azt is meg lehet ezzel tanítani, hogy ha nem ismeri a szólást vagy a közmondást, akkor hogy lehet valamiféle logikával kitalálni. Ugye a tavalyi felvételiben ez volt a kedvencem, hogy volt egy ilyen, hogy pont-pont-pont melengetett a keblén. És a rém szórakoztató volt, hogy miket írtak be a gyerekek, a kedvencem az volt, hogy tehenet. És akkor úgy magam elé képzeltem, hogy milyen lehet az, amikor valaki tehenet melenget a keblén.
Fantasztikus. Tehát a magyar tanárságodat sok szempontból kamatoztatod, úgy tudom, hogy még ma is tanítasz.
Igen.
Mindezek mellett, de azt hiszem, hogy itt akkor már nincs kérdés, hogy mivel töltsd ki az idődet, hanem nagyon kellemes napjaid lehetnek.
Igen, vagy tegyük hozzá, hogy nekem azért ez van egy másik szakom is. Társadalomismeret, amit hol állampolgári ismereteknek hívnak, hol társadalomtudománynak, amit tanítok 11-12-ben, ami meg hát abszolút az életre készít fel a gyerekeket, tehát mi a különbség mondjuk a parlament és a kormány között, és hasonlók, és én egyébként ezt is rettentően élvezem, mert össze is tudom kapcsolni, még néha a magyar tanárságommal is. Ott mondjuk annyiban szoktam, hogy állandóan idézek nekik az ember tragédiájából, mert mindig minden szituációhoz találok valami jó kis idézetet az ember tragédiájából, ami szerintem az egyik legnagyobb magyar mű.
És miután játszani jó, azt nagyon jól tudjuk, úgyhogy én csak jó egészséget kívánok hozzá, és minél több ilyen játékot.
Köszönöm.
Budai Évával, Kéri Júli beszélgetett.
A tudás akkor ér valamit, ha átadjuk. Vallja az a festőművész, akivel kiállításának megnyitója után beszélgetett Meskó Bánk.
Mai vendégem Harsányi Zsuzsanna festőművész Kecskemétről. Vele Pestidekúdon a Klebersberg Kuno kastélyban találkoztam. Ott egy csodálatos kiállításban volt részem. Kedves Zsuzsanna, mesélj erről a kiállításról, hogy jött ez létre, kik voltak a résztvevői.
Ez egy különleges kiállítás volt, körülbelül egy éve készülök rá festőművészként. Maga a kiállítás az két szervezetnek az összefogásából jött létre. Én a Kecskeméten a Kecskeméti Szent László Lions Klubnak vagyok jelenleg elnöke és több mint 20 éve tagja, a másik szervezet pedig a Szent Vitus Alapítvány. Mind a két szervezet támogató szervezet, tehát jótékonysági céljai vannak. Olyan programokat próbálnak ők is, és a mi szervezetünk is előállítani, meghívni rá különböző fogyatékosságú embereket, ami számukra nagy élményt jelent. Tehát a mi szervezetünk például most már több mint 25 éve dolgozik ezen, és a 25 év alatt nagyon sok programot, sportprogramot, kulturális programot, egészségügyi programot szervezett a számukra. A másik alapítvány, a Szent Vitus Alapítvány pedig most egy kresszparkot hoz létre, jelen pillanatban Nagykőrösön, autizmussal élők számára. Ez alatt az idő alatt, tehát a 25 év alatt a programjaink kapcsán megismertem ezeket az embereket, találkoztam velük elsősorban látássérüléssel élőkkel és értelmi sérüléssel élőkkel, és a sok-sok találkozás az barátságokhoz és egyéb kapcsolatokhoz vezetett, nagyon megszerettem őket. És próbáltam a művészeti programomat is ehhez kapcsolni, tehát képzőművészként úgy gondoltam, hogy ezeknek az embereknek az életét a művészet nyelvén is megpróbáltam minél több emberrel megismertetni. Hiszen attól, hogy valaki valamilyen sérüléssel él, akár látássérült, mozgássérült, hallássérült, vagy értelmi sérült, attól még vannak olyan területek, amiben esetleg sokkal tehetségesebb, mint az átlag ember. Tulajdonképpen minden másban ugyanolyanok, mint mi vagyunk. Ugyanúgy örülnek, ugyanúgy szeretnek, ugyanúgy küzdenek, ugyanúgy vannak feladatok, amiket megpróbálnak megoldani, és ugyanúgy örömmel tölti el őket, hogyha ezeknek a feladatoknak a megoldása sikerül. Ezért egy olyan kiállítás sorozatot álmodtam meg, amelyik az ő életörömüket mutatja be. Ennek a kiállítás sorozatnak az első állomása volt most itt a Klebersberg kastélyban, aminek a megnyitójára a Bojki Balázs vezette Parara kórust hívtuk meg. Ők sérültekből és épekből álló vegyes kórus volt, és ők voltak a megnyitón a program, a műsor. Fantasztikus hangulatú volt egyébként a teltházas megnyitó.
Csodálatos volt, és ezek a felnőttek, ugye, fogyatékos felnőttek, olyan szeretettel voltak irántad, hogy ez meglepő volt. Milyen a kapcsolatod velük?
Hát a hosszú évek alatt már nagyon-nagyon-nagyon megszerettem őket, tehát szoros a kapcsolatunk. Volt olyan program, ami havi rendszerességű volt, úgynevezett mosolyklubnak hívták, ahova értelmi sérülteket hívtak meg a szervezők, mi segítőként vettünk rajta részt. Nem csak a Lions Club tagok, hanem a fiataljaink, a Leók, ők középiskolás fiatalok, ők is segítőként vettek részt ezen a rendszeres rendezvényen. Itt aztán különböző olyan szabadidős programokat szerveztünk, amik kapcsán együtt táncoltunk, együtt versenyeztünk velük, tehát egészen szoros lett a kapcsolat. És ahogy megismertem őket, egyre jobban tiszteltem őket, hiszen az a fajta őszinteség, az a fajta szeretet, amivel ők egymás iránt és a idegenek iránt is vannak, az igen ritka, tehát az emberek többsége tanulhatna belőle.
Ezek a képek, hogy a te birtokodban vannak, mi lesz a sorsuk?
Ezek nagyméretű képek, tehát életnagyságúnál nagyobb portrékat kell elképzelni, ami valamennyi a rajta levő ember vagy emberek, hiszen vannak páros portrék is közöttük, az ő életük, örömüket, életük egy-egy pillanatát örökíti meg, és a szülőké lesz, illetőleg hát azokhoz a családokhoz kerülnek majd a képek, akiket ábrázolnak.
Mi lenne a sorsuk aztán?
Hát kétféle célunk is van. Egyrészt egy úgynevezett árveréses, örökbefogadásos árverést terveztünk, tehát egy különleges árverést, hiszen a képek nem kerülnek annak a támogatónak a tulajdonába, aki támogatja a két alapítvány munkáját. Viszont egy vándortárlatra szeretnénk ezt a kiállítást vinni, szeretnénk, ha minél több városban meg tudnánk mutatni, esetleg olyan helységekben, ahol a kiállítás kapcsán érzékenyítő foglalkozásokat lehetne a képek között tartani. És ezen a vándortárlaton az örökbefogadók nevét azt feltüntetnénk a képek alatt. Tehát, hogy mindenki lássa azt, hogy vannak olyan emberek, akik támogatják ennek a két alapítványnak a munkáját. De egyébként pedig a két alapítvány, hogy mivel foglalkozik, az a mind a kettőjüknek a honlapján napról napra abszolút frissen nyomon követhető.
A Bojki Gergelyeket azt te szervezted be, vagy hogy működik? Mert csodálatosan énekeltek. Káprázatos volt, hogy ilyen fogyatékos emberek ilyen szépen énekelnek, és együtt volt ez a társaság, hogy ez hogy jött létre?
Ezt a kórust, a Parara kórust Bojki Balázs vezeti, illetőleg neki van egy B4 nevezetű formációja, ami a négy fiából áll, és ő belőle. A két kórus adta a műsor nagy részét tulajdonképpen. Az ötlet az enyém volt ugyan, de nem én szerveztem, hanem a másik alapítvány, tehát a Szent Vitus alapítvány szervezte a teljes megnyitó műsorát. Amihez aztán kapcsolódott megkoronázásaként a műsornak Miklós Erika, a világhírű opera énekesnő is.
Sokszor nézem a Facebookot, és látom, hogy tanítványaid képei kerülnek föl, tehetséges fiatalok. Ezekről a tanítványakról egy kicsitről mesélj nekem.
Én azt gondolom, hogy ha az ember elér egy bizonyos kort, akkor felelősséggel tartozik azért, hogy azt a tudást, amit az alatt, az időszak alatt összegyűjtött, megtapasztalt, azt igenis adja át. A tanítványaim nem kifejezetten gyerekek, felnőtteket tanítok, mindenféle korosztályú felnőttet, a legidősebb 81 éves közülük, a legfiatalabb az pedig középiskolás. Kurzusokat vezetek, festészeti kurzusokat Kecskeméten és itt Budapesten is, és nagy szeretettel fogadom őket. Megpróbálom azt a fajta élettapasztalatot, tehát nem csak festészeti tapasztalatot, hanem élettapasztalatot is, amivel úgy gondolom a hosszú évtizedek alatt megismerkedtem, megtapasztaltam, megpróbálom azt átadni nekik. Nagyon szeretek tanítani egyébként, mert annál csodálatosabb érzés nincs, mikor látom az örömet az arcukon, hogy ők saját maguk meg tudtak valamit csinálni, hogy az ő kezük közül egy csodálatos alkotás kikerül. Maga a munkafolyamat is egy öröm, de az eredménye az meg különösen.
De most egy pár szót rólad szeretnék mondani, mert te a akvarell és a pasztelnek a nagy művésze vagy. Nagyon sok kiállításodat láttam. Könyveid jelentek meg a pasztellel kapcsolatban, meg az akvarellel. Nagyon nagy sikerük van ezeknek a könyvek. Tényleg oktatás jellegű, megmutatod magad, rengeteget adsz át ezzel is a utódoknak, a tanítványoknak. Ezt hogy élted meg, és hogy kezdődött ez, hogy te könyveket kezdtél készíteni?
A tudás az szerintem akkor ér valamit, ha továbbadjuk. Tehát, hogyha magamnak megtartom, akkor valahogy nem érzem, hogy annak, tehát, hogy eléri a célját. Akkor van értelme, hogyha minél több emberrel meg tudom ismertetni. Sajnos ismerek olyan művészeket, akik úgy gondolják, hogy ők ugyan meg nem mondják, amit ők tudnak, mert akkor konkurenciát teremtenek maguknak. Én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy minél többen részesülnek az alkotás öröméből, annál jobb. Mert azáltal, hogy a szépséget meg tudjuk mutatni, hogy észre tudjuk venni, hogy át tudjuk adni, ezáltal boldogabbak leszünk, és egy picivel is hozzá tudok járulni a mások ember boldogságához, akkor már megérte az embernek élni.
Hát igen. Kedves hallgatóink, Harsányi Zsuzsanna festőművésszel Meskó Bánk beszélgetett.
Jeszenyin a zabolátlan orosz költő műveinek fordításával kezdődött műfordítói munkássága Erdődi Gábornak. Majd számos angol, ír, velszi körtő versét ültette át magyarra. Mai beszélgető társamat szeretettel köszöntöm, Erdődi Gábort, aki a saját kérésére úgy mutatom be, hogy elsősorban költő, aztán műfordító, és úgy tanált, hát a sorrend, ezt kérte, hogy ez legyen a sorrend. Milyen szakon végzett, és ez hogy befolyásolta a további irodalmi érdeklődését?
Angol-orosz szakon végeztem, ezt a két nyelvet tanítom is, gimnáziumokban, most már privát. Jártam Lator László szemináriumára, ami szintén a bölcskarom volt, 7 évig.
És mit tanult 7 éven keresztül?
Versformákat. Anélkül nem lehet költő az ember, hogy nem tudja a versformákat, és ezt ott játékosan gyakorolt. Kétféle költő van, vagy járt Latorhoz, vagy nem.
Egy otthon indítatása is van, mert
igen, Erdődi József nyelvész volt édesapám, tőle tanultam az orosz nyelvet is, orosz nyelvész.
De finnugor is, ha jól emlékszem.
Igen, de hadifogolyként ugye Oroszországban kelt föl a hóról, és 48-ban jött vissza.
De hát van egy finnugor indítatás is a családban.
Igen, próbált tanítani finnre, de ötleckéig jutottam, inkább érdekelt akár a francia, ahova sokszor kivitt.
Mert hogy mit csinált Franciaországban?
Szorbonon tanított utolsó éveiben. Úgyhogy a franciát tanultam tőle. Majd a volt feleségem Dédiétől is újra tanultam a franciát.
És az édesanyja?
Édesanyám Radnótival járt össze 30-as években Szegeden. Neki zongorázott, Radnóti a naplójába írja, hogy Mimi, ez volt a beceneve, ma Bachot játszott a ütemeken keresztül a világ mindenségre látni. Radnóti Miklós naplója, 16. oldal.
Hát jó, megfertőződött akkor az irodalommal is, meg a zenével is.
Így van, csellóztam 13 évig.
Édesanyán keresztül szerette meg a népdalokat, a folklórt.
Így van, Bartókon nevel.
Így ilyen indítatással nem csodálkozom azon, hogy egyrészt a költészetében, másrészt meg a különböző előadásokon az irodalom és a zene ennyire összekötődik.
Így van.
Beszéljünk a fordításokról.
A fordítás számomra hazafias kötelesség, illetve ha jó élsz. Zabolátlan nagy szilai költő volt, akit hát sajnos a kommunizmus kinyírt 25-ben, tehát nem öngyilkos lett, ahogy korábban tudták.
Hát róla is keveset tudunk.
Falusirató utolsó költő lettem én, ez a leghíresebb vers, amit fordítottam. Valamit a szerelmes versességgel, ne? Ami életem első fordítás.
Tehát akkor az oroszokkal kezdte.
Oroszokkal kezdtem. Utána Mandelstam egy másik nagy orosz költőt fordított.
Hát róla is egész keveset.
Nem baj, azok majd később.
Majd később mi?
Megismerik.
Ja.
Az esteket azért tartom, hogy jobban megismerik.
És akkor utána jöttek az angolok, skótok, írek.
Ezért angolnak tanították, ezért később fedeztem fel. Bár egy Dylan Thomas fordításom már készen állt egyetemi időben.
Nagyon kevesen ismerjük Magyarországon Dylan Thomas-t.
Azért voltak elődeim, Nagy László, Vörös Sándor csúcsfordításai, csak nem sokat volt. Egy egész Lira Mondi kötet volt előtt. Meg a Mi Erdőnk alján rádiójáték is le volt fordítva az 50-es éve. Utána kezdtem én, Géher István szerkesztésében, nagy fordító tanárom, szintén Lator mellett.
Kiket fordított még? Milyen nagy költőket?
Dylan Thomas, tartom a legkülönlegesebbnek.
Dylan Thomasról rengeteg előadás.
Igen, mert az Ávori András színésznő fejből mondja órákon át.
Ezek rendkívül jól szerkesztett előadások. Performance talán, vagy én nem tudom, hogy ezt lehet ennek nevezni, hát, mert Ávori András azért
hangszereket is hoz keletről.
Illetve a zenével való.
Huzella Péter, a volt kalákás a zene hozzá. Ez ideig Martin Oregen még angolul is mondta, úgyhogy...
Igazából mi az, ami megfogta Dylan Thomasban? Hát az abszurditás, ugye, mert nagyon...
Ráolvasó, bárdikus jelleg, és szeretek csellózni benne.
Hát ez nem biztos, hogy mindenki érteni fogja.
De a zenei csak nagyon hosszú verseket írt, egy nap egy verset, összeeresztette a motivumokat, aztán ahogy Bartóknál találkoztak egy megoldásba a végén. Ezt mind a tengerparton írta egy fészerben. Neki is a Botticelli Vénusza volt kitűzve, ott voltam.
A Vénusz születése arra?
Igen, az volt az ihlette ottan. Amíg dolgozott, aztán elment inni, és a Brownie Hotelnél, ahol ivott, ott írta 18 évesen Brahiból versenyből a haláltalanság legnagyobb versét. Amiben János evangéliumi refrének vannak. És nem vesz rajta erőt a halál birodalma. Ez a refrénye csak.
Egészen elképesztő. Számomra egy elbont világ.
Nekem nem.
Nem? De hát ehhez kell a költői véna.
Egyébként ahhoz, azt mondják, hogy a fordításaim úgy hallatszanak, mint az eredeti. Tehát még meg hangszerelésnek tartom a műfordítást, versfordítást. Ez Tóth Árpádnak sikerült az Őszhúrja Zsongba franciának lenni magyarul. Szintén Tóth Árpád az Óda a nyugati szélhez, ami a legnagyobb magyar vers Babits szerint. Tóth Árpád fordítása, ez Shelley verse.
Igen, még akkor beszéljünk még az angolokról, mert itt azért Blake, Shakespeare
legnagyobb
is, ugye?
Költészet jöttem rá. William Blake, annak egy részét az ártatlanság és tapasztalás dalai, azt egész kötetnyire fordítottam. Shakespeare-től csak a szonetekből fordítottam 8-at. Van egy kötetem, egy antológia, ami az angol szonetek kötete. Csak Byront hagytam ki. Valamiért. Majd pótolom. Nem tudom, az a Byron szonetem tetszett. Ő inkább hosszabb verseket írt. De a Keats-től 12 szonet.
A költészetnek és a zenének milyen szerepe van?
Csellóztam, tehát csellózom a fordításokban. A zeneinek kell lenni a fordítás. Előttem igen. Szabó Lőrinc fordított az összes Shakespeare-t. Szonettet.
Igen, hát ahhoz, hogy jó költő legyen valaki, érteni kell a zenéhez is.
Azelőtt az énekelt vers az ősi, az műfaj Sebő Ferenc szerint. Tehát ez nem is volt, akár Petrarka se dalos könyve volt, Cancieri, szóval az mindig énekelték.
Balassi?
Nálunk Balassi volt a Petrarkist, aki mindig itt dalokra írta a verseit. Hát otthon mindig házi zene volt nálunk. Schumanntól Schubertig, ugye a kedvenc romantikus zeneim. Az angol romantikát én tanítom is angolul. Többször végig tanítottam. Blake-től Dylan Thomasig.
És kik voltak még az angolok közül?
Hát a századfordulón Tennyson, most Forrét hallgattam, hasonlít a francia Forré dalai a Tennysonhoz. A századforduló nagyon erotikus, csúszamlós költők voltak.
Kik voltak, milyen zenészek, akikkel együttműködött?
Régen a Kaláka, a Vigadóba első estem a Kalákával volt.
Vigadóba az melyik este volt?
Jeszenyinnel kezdődött. 1988. Most a Hálóban, április 21-e, péntek este 7-kor, William Butler Yeats Nobel-díjas írköltő lesz, Závori Andrá előadásában, zene Huzella Péter és László Anna.
Hogy sikerült a zenészeket megnyerni? Régi barátság, gondolom.
Hát a Fillér utca 48-ban lakott Huzella, 50 per abban én. Először fociztunk. A Méz együttes jelenleg is, a barátaim a Méz együttes, Honey Group, meg nem értett zenészek, ők is 88-ban kezdtek. A Brán együttessel, akik lírai ír zenét játszanak, kint tanult Kovács Gábor, Gábor Ján a vezetőjük. Az teljesen a CD-n, Dylan Thomas CD-n az ő zenék van.
Milyen kötetei jelentek meg?
Nekem 22 kötetem van.
Ezek mind műfordítások?
Három saját, amit később kezdtem, de kezdődött Jeszenyin 3, aztán Mandelstam 2-t, és aztán Dylan Thomasból 3 kötetem van.
Mennyire fogékonyak most az emberek a verses kötetekre?
Hát nem tudom, a szakma egymást olvas, az talán.
Mire készül most, Gábor?
Hát a saját kötetem, a Szerelem planétája ez volt.
De milyen a habitusa, Gábor?
Az enyém örömteli.
Igen, ezért kérdezem, hogy nem egy pessimista.
Hát nem Pilinszkis, bár nagyra tartom, de nem Pilinszkis, azért inkább Vörös Sándorhoz elköz.
Életigellés.
Igen, ezt édesapámtól tanult.
Mit üzenne a mai nemzedéknek?
Hogy olvasom verseket? Hát az a belső kultúra.
Erdődi Gábor költővel Torda Judit beszélgetett. Mesterének, Makovec Imrének állít emléket az építész.
A következő, régebben készült interjú aktualitását az adja, hogy a beszélgető partnerem, Kravár Ágnes Ibl-díjas építész, nemrégiben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja lett, elsőként a magyar építésznők közül. Tudatában voltál-e annak, hogy egy olyan pályát választasz, ahol férfi uralom van?
Ez jó kérdés. Nem. Ugye a matematika, fizika, rajzkészségem az jó volt, és ezen automatikusan jött meg. Olyan környezetben is laktam ott a vár környéken, hogy örök ilyen gyönyörű épületeket láttam. Ugye ott a Széchenyi könyvtárnak a hátsó oldala, a Tabán, a Hegedűs villa, a Gellért-hegy. Ezek ilyen inspiráló dolgok voltak annak idején, sokat rajzoltam azokat. Na persze, hát azért nem úgy volt, hogy most akkor én nem tudom, én nagy építész leszek, de hát akkor gondolkodtam, hogy hát ezek közül mihez vonzódnék, és ugye építészet volt ezek között az, ami a leginkább illett a készségeimhez. Az egyetemet szépen elvégeztem.
Minden fogást megtanultál?
A szakmát tanítják meg azt, hogy te utána ezt a gyakorlatban hogy alkalmazod, az egy következő lépés. Tehát az egyetemen megtanítják a matematikát, teljesen elvont dolgokat, amik a későbbiekben nem is kellenek. A logikát azt fejleszti, de statikát tanítanak, ami persze kell. A tartószerkezetet, akkor rajzot tanítanak, épületszerkezettant, ami ugye az építész az nem csak rajzol, hanem végig rajzolja az épületet onnantól kezdve, hogy kitalálta, hogy milyen egy ház. Onnantól kezdve az alapozásra, a szigetelésen keresztül a csatornáig mégis mindent meg kell tudnod rajzolni, csomópontokkal együtt, hát ezeket az épületszerkezettel tanítják. És akkor utána, amikor már valamennyire tudod a szakmát, akkor bekapcsolódnak a tervezési tantárgyak, a lakóépület tervezés, középület, ipari épület, mezőgazdasági épület tervezés, és akkor kapja az ember a fél évente a feladatokat. Ezen keresztül valamit kezd konyítani az ember a szakmából az egyetem végére.
Az építészeti korszakokból mert áll hozzád a legközelebb? Mert biztos építészettörténetet is tanultatok meg, művészettörténetet.
Hát az fantasztikus volt, igen, az építészettörténet, mert nekünk még nagyon nagy szerencsénk volt, mert minket nagyon híres professzorok tanítottak még, tanította Varga Laci bácsi a népi építészetre, a Pogány Frigyes az egész reneszánsztól kezdve a barokkon keresztül mindent megtanított nekünk diafilm vetítésekkel, amikor még nem lehetett utazni, akkor az a lelkesedés és az a csodálatos hangulat, ami ott volt, az örök élmény. Hát meg nem beszélve Hajnóci tanárról, aki meg az ókort tanította. Fantasztikus volt az itt történeti tanszék. Én el kell mondanom őszintén, én nem tudok mondani olyat, hogy melyik az igazából a kedvenc stílus. Mindegyikben megtalálja az ember azokat, amik közel állnak hozzá. Vannak korszakalkotó épületek. Sokszor gondoltam, hogy a román stílus az, aminek az egyszerűsége, vagy az ókeresztény, vagy a román, az ember ugye ezeket megtanulja, átszűri saját magán, és aztán utána a saját konkrét feladataink keresztül valósítja meg.
Elkezdtél dolgozni?
A Vátiba kezdtem el dolgozni.
Mi ez a Váti?
A Városépítési Tudományos Tervezőintézet. Ez egy nagy állami tervezőintézet volt. Volt elméleti gyakorlat, várostervező része, szociológiai része volt benne. Abban az időben nagyon hamar nagy munkákat lehetett kapni. Eléggé szerencsés is lehettem, mert már az egyetem után másfél évvel egy 16 tantemes általános iskolát csináltam egyedül, majdnem gyakornokként, de önállóan volt rámosztva. Talmedencével, tornateremmel, tatamányára. Hát nagyon-nagyon lelkes voltam. Abban az időben, amikor ezt csináltam, akkor jött oda az Makovec Imre.
Hogyan ismerted meg Makovec Imrét?
Megjelent egyszer csak a Vátiban, a Tarsai Vilmos utcában dolgoztunk annak idején. Az Alkotás utcából nyíló kis Rózsahegyi Kálmának egy villája volt, asztalos részlegében a terasz alatt. Az Imre oda beült, az asztalosnak mondták, hogy menjen el, mert akkor itt kell ez a hely. És az Imre konkrét megbízással jött a Vátiba, hogy a Tatabányán épülni fog 3 garzonház, tehát a Váti szerződött rá, és akkor az Imre erre jött, tehát ezeket meg fogja csinálni. Nem ezek valósultak meg igazán, hanem ő eljutott a Sárospataki Műveletési Házig, nagyon sok kisebb más munkán keresztül a Vátiban, és utána búcsút mondott, mert ott aztán elég ellentétek voltak a vezetés és közte. Na és akkor én az Imrét akkor ismertem meg, hogy ott az asztalos műhelyben beköltözött. Várlaki Erzsivel együtt jött a szöfterből, meg még két kolléganőt hozott, és én meg a szomszéd szobában ültem, és így csináltam az iskolát, illetve akkor már épült az az általános iskola. És akkor láttam, hogy milyen más világ ez, amiben az Imre dolgozik ott, hogy milyen megszállottan dolgozott. Tulajdonképpen engem nem is a szakmai tudása, vagy az épületei nyűgöztek le, hanem maga az ő személyisége. Ő munka stílusa, meg hát azért akkor már megépült a Csákányosi csárda, ami azóta leégett. Akkor ő már ibüdias volt. Úgy mindenki egy kicsit tartott tőle, hogy húha, most mi lesz itt a Vátiba, hogy jön a Makovec, és akkor nyugodt életnek vége.
Felkavarta az állóvizet?
Nagyon tetszett nekem, hogy ilyen pezsgő hangulat van körülötte, és akkor átkértem magam, hogy jöhetek-e. Megnézte, hogy mit csináltam, aztán azt mondta, hogy igen, jöhetek. És akkor másik szobába áthurcolkattam egyikről a másikra.
Nagy váltás volt.
Nekem nagy, mert nagyon sokáig gondolkodtam, hogy át merjek-e jönni, mert éreztem a kihívást, idézőjelben, nem szerettem ezt a szót, de valahogy márkozottam, hogy ha én átmegyek az Imrehez, akkor valamilyen egészen új korszaka jön az én életemnek.
És ha most utólag visszanézel, jó döntés volt? Hát gondolom sokat tanultál.
Mindenképpen.
Igazolt az élet.
Igen.
A szakmai életed
is. Vonzott a személyisége. Van, aki a házai miatt ment oda, a stílusa miatt, van, aki a személyisége miatt. Tehát nem egyforma dolgok miatt mentek oda az emberek. Elterjedt ugye a hírene, hogy van egy Makovec, aki hát karizmatikus ember, ugye?
Igen, abban a korszakban egyedi alkotni az nagyon merész dolog volt.
Hogyne, hát az Imre az megtűrt ember volt, tehát valamit ő csinált, az mindig botrány volt. Maga az építés szakmán belül is. Na, de azon kívül ugye a politikai helyzetben is, ugye, aki eltért a sablontól, a négyzettől, és elkezdett ilyen íves vonalkat rajzolni, és mondjuk rá kellett kényszeríteni egy kivitelező céget, hogy akkor most a sablont azt nem a házjári panelek szerint kell csinálni, hanem mit tudom én, hát kéne boltozatot rá csinálni, vagy valamilyen teljesen egyedi dolgot, hát az akkoriban az kivitelezők diktáltak. Ezt nem. Ezt én nem csinálom meg. Kész. Tessék átterveztetni. Már ott kezdődött a tervnél. Tehát ez egy harc volt végig, hogy ő meg tudja csinálni. Az üres papírtól a ház megépítéséig, ez egy óriási harc volt, amit általában sikerült megnyernie. Nagyon-nagyon kevés embernek sikerült. Saját magát adta az épületekben, hogy ez sugárzik belőle a házaiból is, vagy az egyéniségéből is. Bejött a szobába, és megérintett, és mondta, hogy na mi van, megnézett a rajzot, és mondott rá valamit, és kiment, és neked, de az a napod már egy picit más lett attól, hogy ott van. Most a háza is ilyenek. Ha te abba bemész, akkor érzed ezt a bizonyos kapcsolatot, amit ő közvetít. És én ezt valahogy így tudom csak megfogalmazni, hogy ilyenkor ő ott jelen van abban a házban, az ő egész élete, és azt most nem lehet cincálni erre, arra, amarra.
Ennyi, hát hat. Ez kétségtelen. Igen. Tehát ezeknek a házaknak lelke van.
Ezek egy megszenvedett életnek az eredménye. Tulajdonképpen ezek ilyen titkok, amiket nem tud mindenki konkrétan, de tudja, hogy valami ott működik. Igaz?
És ezt te közvetlenül éreztetted.
Igen, igen. Az ég és a föld közötti kapcsolata megvolt. Mindig mondta is, hogy ő összeköti az eget a földdel. És neki megvolt. Nincs ez minden embernek, ezek ilyen.
Neki sikerült.
Választott. Azt, hogy mi mellette lehetünk, az egy ajándék volt nekünk egész életünkre. Olyan erőt adott a családi élettől kezdve a szakmában, mindenben, hogy azért az ember csak hálás, hogy közelébe lehetett.
Akkor lehetne őt tényleg a mesterednek nevezni?
Hogyne.
Végül igen. Is egy generációt nevelt ő ki, egy egész iskolát.
Hát igen, ezek a fogékonyabb emberek, vagy hogy mondjam, akik erre nyitottabbak voltak, azok köré sereglettek.
Én látom a te utolsó munkádat, a bölcsödét.
Igen.
A jurta formákban úgy éreztem, hogy nyilvánvalóan ott van Makovec Imre irányító keze.
Igen, igen, hát azért ezt az Imrének a skicei alapján kellett csinálni. Bár voltak azért valamennyire rajzok róla, meg korábbi bölcsődéje Makón, és azt megnéztük, lementünk, megnéztük, és igyekeztünk, hogy ez olyan legyen, hasonlítson ahhoz is, és én azt hiszem, hogy Imre elégedett vele.
Mit szerettél tervezni?
Én családi házakat szerettem nagyon szervezni, mert az emberekkel való kapcsolat az mindig olyan jól alakult is. Azok, akikkel dolgoztam, azokkal, akiknek házat terveztem, azokkal végül is a mai napig is tartom a kapcsolatot, meghívnak a születésnapjukra, stb.
És akkor most mi a jövő? Mi vár rád? Milyen feladat? Dolgozol-e még?
Próbálom az irodát a fiamnak átadni, hogy itt az épületen belül, és hát reméljük, hogy lesz megbízás is elég.
Van igen. Olyan munka, amin dolgozol?
Most egy olyan érdekes munka van, hogy volt egy szállod, amit én terveztem, és mellette van egy másik épület, amit egy nagyon jó építész tervezett Budapesten, és a két szállodát össze fogjuk nyitni. Megvett az egyik tulajdonos, a másik szállodát is.
Egymás mellett
van? A fia pont azon a szállodán fog dolgozni, amit én terveztem. Még az a munka is átkerül egy generációval arrébb a fiamhoz.
Ez nagyon jó érzés lehet. Örülsz neki, igen, gondolom.
Igen, és hát Marci is nagyon örül neki.
Köszönöm, hogy beszélhettünk erről.
Köszönöm én is.
Kravár Ágnes építésszel Somogyi Ágnes beszélgetett.
A Magyar Pedagógiai Társaság 132 évvel ezelőtt alakult. A mai napig fontos szerepet tölt be az óvónők, tanítók, tanárok életében.
Napjainkban egyre több szó esik a civil szervezetekről, ezek fontosságáról. Mi jellemző az ilyen közösségekre? A lexikon szerint a civil szervezet olyan társadalmi szervezet, amely non-profit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon a közjó javára működik, önszabályozó, intézményesült önszerveződés. Hazánkban ennek régi hagyománya van. Jó példa erre a Magyar Pedagógiai Társaság, amely 1891. október 24-én lett a magyar pedagógusok bejegyzett önkéntes szervezete. Ma ennek a civil szervezetnek az elnökével, Trencsényi Lászlóval beszélgetek. A közösség múltjáról, jelenéről. Nézzünk egy kicsit vissza. Hogyan történt ennek a szervezetnek a megalakulása?
Adva van 1891, a dualizmus ideje, ahogy tetszik, a monarchia fénykora. A nevelés tudósok legjobba úgy dönt, hogy létre kellene hozni túl a akadémiai kereteken, egyetemi kereteken azt a civil közösséget, amelyik aztán Magyar Pedagógiai Társaság néven alakult meg.
Néhány híres embert felsorolnám.
Hadd emlegesen Valdafel János nevét, ennek a korszaknak az egyik jeles középiskolai, illetve egyetemi gyakorlóiskolai tanárát, aki történetesen a nagyapám volt, akit ugyan én nem ismerhettem, de hát Tisáron, Lubrik Ágost, Helmi Gusztáv, állnak financiért, állnak ennek az első alakuló, akik ma kötelező olvasmányok a nevelés tanárképzésben, amik tanulnak neveléstörténetet. Határozatokkal, székfoglalóval, folyóirattal, magyar pedagógiával, akkor és tették a dolgukat. Átvészeltek két világháborút, míg nem aztán 1948-ban az új politikai hatalom úgy döntött, hogy ez egy nagyon is polgári és burzsuá szerveződés, és a Magyar Pedagógiai Társaság működését letiltották. Nem ment könnyen, de ez volt a politikai határozat, de 1967-re lazultak annyira a kötelékek a politikai hatalomnak, hogy úgy gondolták, hogy nem árt. Annál is inkább gondolták úgy, mert érezte a tanügyi igazgatás, tudomány irányítás, és hogy ők úgy gondolták, hogy szükség van egy olyan transmissziós szervezetre, amelyik majd a politika, oktatáspolitika, tudománypolitika akaratát közvetíti a szélesedő pedagógus világnak. Ez benne volt a engedélyezés mögöttesében. Válogatták, hogy ki hívnak meg az alakuló ülésre. Én akkor még rövidnadrágos egyetemista voltam, úgyhogy nem voltam ott, csak a felsősöktől, például a Falusi Ivántól hallottam lelkesen, hogy megalakul a Magyar Pedagógiai Társaság.
Milyen témákkal foglalkozhat egy ilyen civil szervezet, vagy foglalkozott a 60-70-es években?
Ugye akkor volt egy ilyen reform gondolatkör, különösen az iskolák világában, a felsőoktatás fejlesztésére voltak különböző elképzelések, a tudomány problémái nem egyszerűen orvosi kérdés a gyógypedagógia, hanem pedagógiai problématika, a hátrányos helyzet nem egyszerűen a szociális szegénység, hanem az iskola problématikája. Ezek mind rendre megjelentek ezekben a gondolkodásokban, és erős a szakszervezeten keresztül csurgatott erős állami támogatással kialakult egy olyan szervezet, amelyeknek minden megyében voltak területi szervezetei, akkor alakultak egyébként a pedagógiai intézetek is, azok védőszárnyai alatt, és a nevelés tudomány legfontosabb szakágaira is létrejöttek a szakosztályok. A szakosztályok ebben a 67-es újjalakulásban elég erőteljesen követték a nevelés tudomány akkori és akkor bonthatatlannak tekintett eszközrendszerét. Didaktika, nevelés elmélet, nevelés szociológia, intézményvezetés, óvoda, iskola, gyermekvédelem, előbb-utóbb megjelent a felnőtt képzés, kollégiumi nevelés, szóval lefedni, ahogyan a nevelés tudomány akkor gondolkodott magáról, amilyen, ha úgy tetszik, nevelés tudomány tárgyak voltak az egyetemek pedagógia szakjain. Ez így ballagott ugye a rendszerváltásig nagyjából.
Hogyan történt a szerveződés?
Tehát most is úgy van az alapszabályban, hogy aki vállalja, hogy elfogadja a célokat és elfogadja az alapszabályt, ahhoz tag lehet, legfeljebb ki lehet zárni, hogyha valami malacságot csinál, de ilyen a társaság történetében, legalábbis az utóbbi 30 évben én nem tudok olyanról, valakit ki kellett volna zárni. Új helyzet áll elő, bárki alapíthat egyesületet, hiszen demokrácia van, alakulnak is sorra. Részben előkeresik a 19. századi okmányaikat, mint például a Magyar Rajztanárok Egyesülete, és erre hivatkozva alakulnak újra, vagy alakulnak újak, alakulnak olyanok is, hogy még ugyan politikai megosztottság nem nagyon van ekkor, de azért mégis pedagógiailag például a magyar tanároknak van egy progresszívebb egyesülete is, van egy kicsit konzervatívabb. A történészeknek is van egy kicsit inkább konzervatív tanítási felfogású és egy avantgárda. Mindegy, vannak. Olyanok is alakultak egyébként a rendszerváltás után, amelyeknek a bölcsője a Magyar Pedagógiai Társaság volt, hiszen volt kisgyermeknevelési szakosztály, de aztán lett Magyar Óvoda Pedagógusok Egyesülete. Volt vizuális nevelési szakosztály, nagyon erős, nagyon progresszív, de létrejött a Rajztanárok Országos Egyesülete is. Tehát ebben sokféleségben kellett megtalálni a új helyét a Magyar Pedagógiai Társaságnak, és éppen ebben két dologban találtuk meg. Az egyik az interdisziplinaritást, hogy mi vagyunk, mi se nem rajztanárok, bár vannak rajztanár kollégák a társaságban, se nem történészek, bár vannak történészek, hanem hogy hogyan tud egymásra hatni a nevelésünknek ez a sok területe, ráadásul meg annyi új terület, amiről még álmodni se álmodtak 1967-ben se, ifjúságügy, mozgalompedagógia. Miután szabadság van, bárki, ha van 10 ember, és akar csatlakozni a társasághoz, alakulhat. Tehát ugye éppen a múlt héten történt, hogy megkeresett egy dunaújvárosi iskola. 40 pedagógusa szeretne szakosztályt alapítani, kifigyelő szakosztály néven, a kiemelt figyelmet érdemlő gyerekek szakosztálya. Az alapszabály lehetővé teszi, ha van 10 ember, amelyik társulni akar, akár egy iskolában, akár egy településen, akár az ország két sarkán, akkor megalakulhatnak, megválasztják a saját képviselőiket, és akkor tagozódnak a mostanában 1100 főszámláló szervezetbe. Nincs minden megyében tagozatunk, de van városi tagozat, vagy van a Egri Egyetemhez tartozó tagozat, a Heves megyeiből Eszterházi tagozat lett, mert a vidékiek megöregedtek, nehezen közlekednek, nehezen tartanak kapcsolatot, az internetet nem használják olyan gazdagon. Fontosabbnak tartjuk ezt a valóban ezt a belső közösségépítést, hogy az emberek összejárjanak, és ha úgy tetszik a helytállást, hogy van egy most már több mint 150 éves civil szervezet, amelyik vészben, viharban talpon marad, amely, ha úgy tetszik, menedéket ad a korombélieknek, bár van 90 év fölötti tagunk is, akinek jelent valamit, hogy egy évben egyszer kap egy levelet tőlünk, és elhívjuk egy születésnapi uzsonnára, és találkozhat a fiatalokkal. Ez egy feladatunk, amivel adósok vagyunk. Az új nemzedékek, a mai egyetemisták, tanárjelöltek, vagy akár fiatal gyakorló pedagógusok nem szocializálódtak úgy, hogy úgy érezzék, hogy ilyen civil közösségre szükségük van, máshol keresik ezt a helyet, úgyhogy dolgozunk azon, hogy minél több fiatal legyen a társaságban, fiatalodjék a vezetése is. Nem titok, hogy a következő tisztújítás az akkor lesz 2026-ban, amikor én már majdnem 80 éves leszek, mindenképpen át kell adni egy új nemzedéknek, valószínűleg, hogy egy negyedik korszak indul a Magyar Pedagógiai Társaságban.
Köszönöm szépen! A Magyar Pedagógiai Társaság elnökével, Trencsényi Lászlóval Ámen Zsóka beszélgetett.
A mai adást meghallgathatják két hét múlva, ugyanebben az időben, de minden páros hét szerdáján, este 8 órakor is lesz egy ismétlés. Megtalálhatóak vagyunk a Facebookon és a Civil Rádió neten is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskóbánk, Somogyi Ágnes, köszönöm az együttműködésüket. Következő adásunk 4 hét múlva, április 29-én lesz. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!